Szeretett testvérem, én bizonyos átételem alapigét a zsidókhoz írt levél 9. részéből olvasom, 9. rész 2 utolsó verséből, a 27-ből és a 28-ból. Amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Amen. Kedves testvéreim, nagyon régi téma, úgy is mondhatnánk, hogy gond és probléma az, amelyik arról szól, hogy Isten népében, a keresztények között is megvan a saját öntudatnak, a saját büszkeségnek a hagyománya, mert megvannak azok a különbségek, amelyeket számba tudunk venni, amelyeket mérlegelhetünk, rangsorolhatunk, és amelyek alapján azt gondolhatjuk mi keresztjének a többi világvallás gyakorlóival szemben, hogy különbek vagyunk, hogy mi többet érdemlünk az Úristentől, vagy a kereszténységen belül pedig, amikor azt érezzük, hogy mi reformátusok, a többi felekezet gyakorlóihoz, követőihez képest jobban értjük a Szentírást, mi különbek vagyunk, mint ők. Nagyon jól tudjuk, hogy ez évszázadok, sőt évezredek óta fennálló gond és probléma, amelyik a mai időben is létezik, amellyel mi is szembesülünk, amelynek mi is valamiképpen a részesei vagyunk, és jó időnként ezzel a kérdéssel is, ezzel a témával szembe nézném. Amikor a vallási, felekezeti különbségekről szó esik a hétköznapokban, egészen biztosan mindannyian vettünk már részt ilyen beszélgetésben, akkor általában két véglet mentén szoktak a vélemények polarizálódni, egymással szembe kerülni. Az egyik véglet az, amikor szinte ezt mondhatjuk, valamely felekezet tagja azt mondja, hogy a többi az szinte nem is ember, csak aki azon a hiten, azon a felekezeten, azon a valláson van, amelyet én vallok, az az igazi ember, az az én felebarátom. Ennek az egyik kicsúcsosodó, nagyon elrettentő példája a II. Világháború idején a zsidóknak a koncentrációs táborokba gyűjtése, elkülönítése a keresztényektől, mondván, és ezt gyakorolták is, hogy ők nem méltók az életre. De ennél talán szelidebb példákat is mindannyian tudunk. Én amikor Lovasberényben voltam lelkész, akkor sokszor hallottam az ottaniaktól, az ő életükben, évtizedekkel korábban ugyan, de még megtörtént eseteket, amikor verekedésekről, tetlegességről volt szó, és arról, hogy ami itt is mindannyian tudnak, elkülönültek a katolikusok és a reformátusok nagyon sok településen a megosztás is úgy adódott, hogy a település egyik része volt a református, másik a katolikus vagy evangélikus, külön tömbökben éltek az emberek. Az egyik ilyen példa volt, amit néhány évvel ezelőtt hallottam, hogy Gyöngyösen, amelyik nagyon öntudatos katolikus város volt, egyszer megkérdezték a múlt század derekán, hogy katolikus családfőket, hogy hozzáadnák-e a lányaikat, és akkor sorolták a különböző kategóriákat, hozzáadnák-e zsidóhoz, cigányhoz, reformátushoz, és még néhány kategóriát felállítottak, és a gyöngyösi gazdák legutoljára jelölték a reformátusokat, inkább adták volna zsidóhoz, cigányhoz, hitetlenhez, mint reformátushoz a saját lányaikat. Azt is nagyon jól tudjuk természetesen, hogy ezek az egykor ilyen éles ellentétek mára sokat tompultak, és ezért ma inkább a másik végletet lehet hallani a köznapi beszélgetésekben, amit az előbb említettem, utaltam rá, hogy azt mondják, hogy mindegy, hogy ki milyen vallású, ki mely felekezetnek a tagja, ez nem számít a mai világban. Kedves testvéreim, mindezek között jó tisztán látunk, és most röviden csak néhány pontban erről szeretnék beszélni, hiszen a zsidókhoz írt levél szerzője
aki maga is nyilvánvalóan született zsidó volt, a született zsidóknak írja a kereszténységről Krisztus követőjeként azt a tanítást, amelyből mi most az előbb két részletet hallottunk. Mind a kettő arról szól, hogy van az Ószövetség, aminek a népe a zsidóság, amelynek a szabályai szerint él, és van az Új Szövetség, amelyet pedig a Krisztus követői hirdetnek, vallanak és megtapasztalnak, és a kettőről ír, és a kettő közötti ellentétről ír. Ezért nekünk is szabad, sőt kell is a Biblia alapján, a saját érdekünkben természetesen erről a kérdésről gondolkodni, keresni a bibliai válaszokat, és miután megértettük azokat, azok szerint élni is. Az első tehát, amit említhetünk, Isten szövetségéről ír a Szentíró. Az Ószövetség és Új Szövetség, mi is így mondjuk, azért van, mert Isten kereste és keresi az embert, Isten ajánlotta fel azt a szövetséget, amelyet megkötött egykor a Sínai hegyen a választott néppel, és amelyről Jézus azt mondja, hogyan az utolsó vacsora történetében olvassuk, hogy ez a kenyér, ez a bor, az én testem és vérem, az az új szövetség, amelyet Isten köt az emberrel. Látunk el, kedves testvéreim, hogy Isten azért ajánlotta ezt a két szövetséget, mert először a teremtésben minden emberrel természetes, nem is kellett ezt kinyilvánítani, szövetségben volt, olyan közösségben, amely töretlenül működött, élt mindaddig, amíg a bűnesetben az ember el nem fordult Istentől. És mikor Isten látta az ember lázadását, és azt, hogy ez hova vezet, hogy ez az ember halálát fogja eredményezni, akkor szövetséget kötött az emberrel, és ez a szövetség manifesztálódott aztán, amikor Ábrahámmal szövetséget kötött, és ott is azt olvassuk a Szentírásban, hogy azért köt Ábrahámmal szövetséget Isten, hogy általa a Föld minden népe áldást nyerjen. És ez nagyon fontos, nem csak azért, mert a mohamedánok is Ábrahámot a saját atyjuknak vallják, ugye Izmael leszármazottaiként, hanem azért is, mert így van leírva, abban a szövetségkötésben Isten nem exkluzív szövetséget kötött egy családdal, egy néppel, nem kizárólagosat tehát, nem olyat, amelyik az arra irányult volna, azt hirdette volna, hogy csak veletek törődök, és a többiekkel nem törődöm, hanem éppen ellenkezőleg egy inkluzív szövetség, amelyikben azt hirdett Isten, hogy téged azért áldalak meg, Ábrahámot, és a te utódaidat, hogy általad és általuk a Föld minden népe áldást nyerjen. Isten tehát úgy szándék, azzal a szándékkal kötött szövetséget, hogy mindenki beletartozhasson abba, hogy minden emberhez, minden néphez, minden korban, minden időben eljusson az ő szövetségének a lényege, annak a tartalma, annak a jótéteménye, annak a védelme. És kedves testvéreim, mindehhez pedig hozzá kell tennünk, ami nagyon-nagyon fontos, hogy Isten azért ajánlott szövetséget az embernek, azért kötött szövetséget velünk, mert lehetővé szeretné tenni, hogy az örökké valóságba, az üdvösségbe, Isten országába bejuthassunk. Hogy oda juthassunk, ahonnan a bűneset folytán az ember kiesett, a boldog örök életbe. Isten tehát az örökké valóság szempontja szerint kötött szövetséget az emberrel, erről egészen egyértelmű a Bibliának a tanítása, azért, hogy a bűntől, a haláltól, a kárhozattól megmenekülhessen az ember. És itt látjuk az emberi gyarlóságot, amely mind a mai napig nagyon erőteljesen jelen van ebben a kérdésben, vitatkozásokban, büszkeségben, öntudatban, mi emberek pedig Isten szövetségéből földi előnyöket akarunk kovácsolni önmagunknak. Amikor durvább vagy szelidebb felekezeti villongásokról, amikor csak arról beszélünk, hogy mi önmagunkban azért úgy érezzük, hogy azért a reformátusok mégis különbek talán, mint a többiek, akkor erről van szó, hogy mi a földi életünkben akarunk, szeretnénk előnyöket kovácsolni Istennek a szövetségéből. És ezért volt és van olyan sok félreértés ebben a kérdésben az emberek között, ezért fajultak ezek a felekezeti villongások fegyveres harcokká, háborúkká nagyon régtől kezdve szinte mind a mai napig, mert félreértjük Istennek a szándékát. Másként interpretáljuk, akarjuk megérteni és megmagyarázni, mi földi erőnyöket akarunk kovácsolni abból, amit Isten az örökké valóságra gondolva készített el. És ahogyan Pál apostol is írja ezt egészen világosan, az Úristen azért ajánlott szövetséget az embernek, hogy szellemi hatalmasságtól megvédje, a sátántól, az ördögtől, amely az embert el akarja veszíteni, amely a halálát akarja, amely kározatba akar taszítani. Ezért írja az apostol, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, mi pedig mégis pont azt tesszük, hogy emberek ellen harcolunk. Évszázadok és évezredek óta ismétlődnek ezek a harcok, kiújulnak ezek a harcok, amelyek a vallási különbségek, a felekezeti különbségek miatt pusztítanak az emberek között. Nem ez az Úristen szándéka. Nem egymástól akar így minket megvédeni. Főleg nem egymásnak akar bennünket ugrasztani Isten akkor, amikor szövetséget ajánl az embernek, hanem hogy az előbb már megértettük, azt szeretné, hogyha minden nép, minden ember az ő szövetsége által védelmet nyerne a sátántól, és bejuthatna az örök életre. Kedves testvéreim, hogyha tovább lépünk, akkor pedig az Ószövetségről kell beszélnünk. Az Ószövetségről írja a zsidókhoz írt levélnek a szerzője is, hogy ez az első szövetség, amely azt célozta, Isten azért adta a 10 parancsolatot, a törvényt az embernek, hogyha azt megtartja, akkor élhessen. Itt a földön is jól és boldogan és békességben, megelégedettségben élhessen, de hogy örök élete lehessen, ez a szövetség tehát kudarcot vallott. Mégpedig erről ír a zsidókhoz írt levél szerzője, az ember miatt vallott kudarcot. Mert az ember nem tudta, és nem tudja, de így is mondhatjuk sokszor, nem is akarta és nem is akarja megtartani ennek a szövetségnek a feltételeit, nem tudja megtartani sem a 10 parancsolatot, sem azt, amit, így ír megint csak Pál apostol, amit Isten az ember szívének a hústábláira írt, az erkölcsi törvényt. Kudarcot vallott az Ószövetség nem Isten miatt, mert a törvény jó, annak minden betűje jó és helyes, ahogyan Jézus a hegyi beszédben mondja, a törvényből egy ióta, egy vesző sem veszhet el addig, amíg ez a világ világ, mert az tökéletes, Isten adta nekünk. Az ember tökéletlensége, álhatatlansága, bűnös volta miatt vallott kudarcot ez az első szövetség, és mert Isten látta, hogy ezáltal a törvénynek az ismerete, a megtanulása, és minden emberi erőfeszítés ellenére, hogy megtartsa a törvényt, az ember nem juthat üdvösségre, nem juthat be az örökké valóságra, ezért küldte Isten Jézust, aki az új szövetséget szerzette. Az Ószövetség tehát azért kudarcos, mert nem tudja a törvényt megtartani az ember, így nem juthat be az örökké valóságban. Az új szövetség pedig az evangéliumok, a pásztori levelek és az egész új szövetség arról tesz bizonyságot, hogy Jézus az, aki emberré lett, és mint valóságos ember betöltötte a törvényt, mert ő benne nem volt bűn, az utolsó veszélyig meg tudta tartani azt, amit a 10 parancsolatban Isten ember tanít, ő tehát betöltötte a törvényt, ő tökéletes, és az ő tökéletessége az, amely a miénk is lehet, minden emberé. Mindenki, aki bűnös, aki gyarló, aki önmaga nem tarthatja meg a törvényt, de aki Krisztus érdemért mégis Istenhez juthat, örök életre juthat, az üdvösséget elnyerheti. Ez a két fontos dolog az Új és az Új Szövetség magyarázatakor, amit itt olvashatunk részletesen is a zsidókhoz írt levélben, és ezért akik ragaszkodnak az Ószövetséghez, mert vannak ilyenek reformátusok is, katolikusok is, keresztények is, nagyon sokan, akik ragaszkodnak az Ószövetséghez, azt gondolják, hogyha megtartják, amit ott olvasnak a Bibliában, 10 parancsolatot és egyebet, akkor juthatnak az üdvösségre. Csak egy példát hadd mondjak, az elmúlt héten telefonált egy nagyon régi ismerősöm, még egy tégláson volt osztálytársam, az általános iskolába jártunk együtt, és megkérdezte tőlem, hogy amikor olvassuk a mózesi könyvekben, hogy tizedet kell adni Istennek, és hogy minden harmadik évben pedig a tizednek a tizedét oda kell adni a lévitának, az özvegynek és az árvának, hogy abból éljenek, hogy honnan kell számolni ezt a három évet. Mi a kiinduló pontja? Megkérdeztem az ószövetséges professzort a teológián, és megadta a választ, hogy Krisztus előtti 622-ben vezette be Józsiás király azt a vallási reformot, amikortól kezdve mondhatjuk, hogy le volt írva, hogy szankciókkal volt ez körülbástyázva, Isten törvényét így tartsa meg a zsidó nép. Ez a mai fiatalember, ha még fiatalnak lehet mondani, azt gondolja, mert mondta a telefonban aztán, amikor visszahívtam, hogy akkor neki most Krisztus előtt 622-től számolnia kell a három évet, hogy hol tartunk most, hogy a tizedének a tizedét odaadhassa az özvegyeknek, az árváknak, talán a lévitáknak is. Sokan vannak, vagy vagyunk, mondhatjuk így, keresztjének, reformátusok akár, akik így gondolkodunk, mint ez a fiatalember, hogy ha én valamit megteszek, amit Isten ígéje kíván, tanácsol, parancsol, akkor azzal olyan érdemet szerzek, amellyel jó leszek Isten előtt, és méltó leszek arra, hogy engem üdvözítsen és örök élettel megajándékozzon. Pedig erről mondják az újszövetség szerzői, ez a tévút, ez a nagy tévejgés, amikor az ember azt gondolja, hogy ő a tökéletességre eljuthat, és ezt látjuk a többi világvallásban, valami módon mindegyik ezt hirdeti, hogy az ember saját maga elérheti a tökéletességet, vagyis méltó és érdemes lesz arra, hogy a földi élet után majd eljusson az örökké valóságra. Szeretett testvéreim, nem keresztény öntudattal, nem református büszkeséggel, hanem éppen ellenkezőleg nagy-nagy alázattal kell nekünk ezt megvallanunk, hogy mi pedig mindezekkel szemben azt értjük meg, ezt fogadjuk el, ezt hiszük a Szentírásból, hogy egyedül Krisztus az, aki méltó arra, mint igaz ember volt, hogy bejusson az örökké valóságra, mi csak az ő érdeméért juthatunk oda. És szeretett testvéreim, ahogyan az alapigéből hallottuk, az utolsó ítéletről beszél a Szentíró. Ez pedig azért nagyon fontos, mert mi itt a földi életünkben büszkélkedhetünk ugyan a katolikus voltunkkal, református voltunkkal, valamely valláshoz tartozásunkkal, és sorolhatunk sok érvet, sok meggyőzőnek tűnő érvet talán, hogy miért vagyunk különbek, mint mások, de az igazság az, hogy az utolsó ítéletnél nem ez lesz a kérdés. Az utolsó ítéletnél egyedül Krisztus, a hozzávaló viszonyunk, a benne való hitünk, vagy a hitetlenségünk, a benne való bizodalmunk, vagy az önmagunkba vetett bizodalmunk, az ő érdeme, vagy a mi érdemünk, ez lesz a döntő. És legyünk bár reformátusok, vagy mohamedánok, vagy buddhisták, aki a saját érdemével akar majd odaállni Isten elé, az nem jut be az örök életre, aki pedig Krisztus érdemével, arra hivatkozva, abban bízva, abban híve áll Isten szín előtt, az pedig bejuthat az örök életre. Szeretett testvéreim, ezért nagyon nagy kérdés az, amikor bárhol, bármikor szóba kerül majd ez, hogy melyik felekezethez tartozunk, hogy a saját érdemünk, az, ami igazolványunk, az, ami útlevelünk, mennevelünk, vagy pedig Krisztus érdeme az, amelyben egyedül bízunk. Itt a földön egy ideig el lehet élni, vagy ki lehet tűnni a többiek között a saját érdemünkkel, a saját hitünkkel, a saját büszkeségünkkel, felekezeti öntudatunkkal, de Isten szín előtt mindez semmit nem fog érni. Ezért, kedves testvéreim, vegyük komolyan most ebből a szempontból is az utolsó ítéletről szóló bibliai tanítást, amelyre sor kerül, és ahol felteszik majd a kérdést nekünk, és ahol biztos, hogy válaszolnunk kell majd, és a választ már most itt megfogalmazhatjuk a hallott igék és a biblia tanítás alapján, mi egyedül Krisztusban reménykedünk, ő benne bízunk. És ehhez képest, hogy melyik templomba jártunk, és melyik felekezetek a tagjai voltunk, akkor már valóban mindegy lesz majd. Addig pedig oda járunk, és olyanok vagyunk, ahol a leginkább és a legvilágosabban hirdetik ezt, amiről most szó van, hogy az ember útja az üdvösséghez Istenhez, egyedül Krisztuson át vezet. Ez a büszkeségünk, ez az öntudatunk, és ez az életünk. Amen.